Az államfő továbbra sem konzultál a legfőbb ügyész személyéről, a koalíciót nem sürgeti semmi, hogy megszavazza az újabb jelöltet. Vizsgálat indult egy hódmezővásárhelyi cégnél, hogy valóban élve daráltak-e madárinfluenzás csirkéket. Megalakult az új szlovák parlament, a kormányban magyar ellenes pártok is kaptak tárcákat, az uniónak fenntartásai vannak. Egy hete 1000 számra pusztulnak a méhek Németkéren és a környező községekben, a kár több lehet 100 millió forintnál is. Jó estét kívánok! Hónapok is eltelhetnek úgy, hogy nem lesz legfőbb ügyész Magyarországon. Holtponton van az ügy, miután a parlament nem szavazta meg az államfő jelöltjét. Először olyan hírek keringtek, hogy azért, mert a jelölés előtt Sólyom László nem konzultált a parlamenti pártokkal. A koalíciós pártok hivatalos álláspontja most az, hogy Horányi Miklósnak nincs megfelelő szakmai előélete. Minden esetre a köztársasági elnök tulajdonképpen annyiszor jelölhet legfőbb ügyész, ahányszor akar, pontosabban addig, amíg a parlamentben éppen akkor jelenlévő képviselők többsége meg nem szavazza az illetőt. A koalíciós pártoknak pedig szíve joga annyiszor elutasítani a jelöltet, ahányszor nem tetszik nekik a személye.
Büntetlen előéletű, jogi végzettséggel rendelkező magyar állampolgár lesz a legfőbb ügyész. Egyelőre csak ennyi biztos. A köztársasági elnök ugyanis a tegnapi sikertelen választás után új jelöltet javasol, de hogy kit, azt még a köztársasági elnök hivatalában sem tudják. Az alkalmas személy kiválasztásában az államfőt a törvények nem sürgetik.
Elméletileg a köztársasági elnök akárhányszor jelölhet, és a mérlegeléssel is akármilyen hosszú időt várhat, de természetesen csak egy elméleti lehetőség.
A főosztályvezető szerint Sólyom Lászlót az a cél vezérli, hogy pártatlan, szakmailag alkalmas személy töltse be a legfőbb ügyészi posztot. Ezt szeretnék a szocialisták is. Vastag Pál szerint az államfőt semmi sem kötelezi arra, hogy egyeztessen a parlamenti pártokkal, de a tegnapi szavazás tanulságait le kell szűrnie Sólyom Lászlónak.
A tegnapi döntés tanulságai segíteni fogják az elnök urat abban, hogy azt a jelöltet megtalálja, aki joggal számíthat a parlamenti többség támogatására.
A Fidesz szerint nem tesz jót a szakmai hierarchia mentén működő ügyészségnek, ha sokáig nincsen vezetője.
Nem mindegy, hogy egy ilyen az alkotmányosság egyik alapját jelentő független intézménynek van-e vezetője, vagy pedig nincs. És ez az ideiglenesség azért bizonyára nem tesz jót ott a legfőbb ügyészség, illetve az ügyészség egészének munkamorájára sem.
A nyári szünet előtt az országgyűlésnek még 3 hete van arra, hogy szavazzon a legfőbb ügyész személyéről. A híradó által megkérdezett politikusok szerint a poszt várományosáról várhatóan már csak szeptemberben dönthetnek.
A köz- és a felsőoktatási törvény módosításáról vitáztak a képviselők a parlamentben. Az ellenzéki pártok vezérszónokai leginkább a fejlesztési részhozzájárulás bevezetését bírálták. A koalíciós képviselők pedig arra hivatkoztak, hogy a felsőoktatás nem finanszírozható csak állami pénzből. Az új rendszer a jobban tanulókat hozná előnybe, nekik ugyanis nem kellene tandíjat fizetniük. A vita részletei az estében láthatóak majd. A vezető tehetetlensége miatt gyorsult fel a megengedett sebesség 2-szeresére, 80 km/h az a metrószerelvény, amely tegnap Valenciában kiszakadt a pályáról. 2 kocsia letarolt az alagutat, 41-en meghaltak, mindannyiukat azonosították. Magyar áldozat nincs, bár hivatalosan erről még nem értesítették a barcelonai főkonzulátust. 10 vagy 11-en vannak még kórházban, 4-en válságos állapotban. A vezetőről ellentmondásos hírek vannak, van olyan variáció, hogy vasutas családból származik és fél éve metrót vezetett már. Más információk szerint viszont nem értett a metró vezetéshez. Az biztos, hogy rosszul lett, ő is meghalt.
A metró fekete dobozának értékelése még tart, ám abban egyetértenek a szakértők, hogy a hibát a nagy sebesség okozta. Mint kiderült, a metró vezetőjének nem is volt engedélye ilyen járműre. Korábban az állomáson dolgozott és nemrég kezdte meg a vezetői tanfolyamot, ám csupán 2 hetes gyakorlata volt. Hozzátartozók, szemtanúk, gyertyákkal és virágokkal emlékeznek meg a tragédia helyszínén. Spanyolországban déli 12-től 5 perccel leállt az élet, az áldozatok tiszteletére. 4-en továbbra is súlyos állapotban vannak kórházban, összesen 11 embert ápolnak. külön pszichológus csoport érkezett Madridból, ők már 2 évvel ezelőtti robbantásoknál is segítettek az áldozatok hozzátartozóinak a történtek feldolgozásában. Tapasztalatokra most is szükség lesz.
Megpróbáljuk a családtagokat külön-külön meghallgatni, hogy így kibeszélhessék magukat, de ne mélyítsék el egymásban a fájdalmat, és egy kicsit megnyugodjanak.
A valenciai tartományi kormányzat jelentősebb összeggel próbálja kárpótolni a baleset áldozatainak családját és a sérülteket.
Miközben az Európai Unió meghosszabbította a madárinfluenza miatti ellenőrzéseket Magyarországon, az a hír terjedt el, hogy egy hódmezővásárhelyi telepen élve darálták le a beteg madarakat, ahelyett, hogy előtte elgázosították volna őket. A minisztérium már tájékoztatást kért a cég vezetőitől, egy országgyűlési képviselő pedig feljelentést tett, emiatt valószínűleg nyomozás indul az ügyben.
Ne kamerázzon!
De miért ne?
Az ne kamerázzon ebből! Kilövöm.
Nem örültek a tévéstábnak a hódmezővásárhelyi ATEF telephelyén. A Dél-Magyarország online internetes hírportál ugyanis azt állította, hogy a telepen a madárinfluenzával fertőzött állatok egy részét élve darálták le. Erről egy fényképet is közöltek. A kép alján, ahol a nyíl is van, látható a daráló bejárata. A kép felső részében pedig láthatóan élő libák vártak a sorsukra.
Ugye már olyan, mintha benne lenne, viszont hogyha itt vannak és ezen állnak az állatok, akkor az valóban lehet a lehöntött kupac. Uh-huh. Hogy az bele kell tolni még magába a garratba.
Magyarázza az országos főállatorvos, hogy mennyire csalóka a kép. A minisztérium egyébként tájékoztatást kért a cég vezetőségétől, akik elismerték, hogy maradtak élő állatok.
Voltak olyan állatok, amelyek élve érkeztek meg a gázosítást követően is. Ezeket az állatokat összefogták, és ezeket az állatokat az Állategészségügyi Hatóság munkatársai segítségével elaltatták, és ezt követően került feldolgozásra.
Süt Miklós szerint azt, hogy ilyen esetekben valóban állatorvost hívtak, jegyzőkönyvek is bizonyítják. Késő délután aztán már engedtek be kamerát a telepre. Ez az a daráló, amiről szó van. A telep dolgozói szerint egyébként nem daráltak le élő állatokat.
Én ezt nem tartom. Valószínűleg én 10 éve itt dolgozok, de semmi ilyesmit nem tapasztaltam még soha. Szerintem most se igaz ez a tejfír.
Az ügyben a rendőrség is nyomoz majd, mert időközben Gusztos Péter szabaddemokrata képviselő feljelentette a céget.
Már legalább annyi nőt veszélyeztet a tüdőrák, mint férfit. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az Európai Unióban több frakciónak sem tetszik az új szlovák kormány összetétele, az új miniszterelnök holnap Strasbourgba megy. Az egyház is adjon áfás számlát a szolgáltatásairól, és a papok fizessenek jövedelemadót, javasolja a szocialisták hívő tagozata. Útdíjat vezettek be egy budapesti kerületben a teherautók miatt, egy másik kerületből viszont kitiltották őket. ...150 képviselő eskütételével Pozsonyban megalakult a Szlovák Köztársaság új 6 párti parlamentje. Az alakuló ülés után az eddig ügyvezető Dzurinda kormány benyújtja lemondását, Iván Gašparovics államfő pedig kinevezi a Fico vezette új kormányt, aminek 16 tárcája közül 11 jut a Smernek, tehát a győztes pártnak, 3, illetve 2 pedig a koalíciós partnereknek. A szlovák kormány és a parlament megbízatása 4 évre szól.
Az új parlamentben a 3 kormánypártnak 85, az ellenzéki pártoknak 65 mandátumuk van. Az új képviselők a leköszönő megbízott házelnök Bugár Béla előtt tették le a képviselői esküt. A házelnöki poszt egyetlen jelöltje a Smerhez tartozó Pavol Paska. A 4 alelnöki hely közül 3 a kormánypártoknak, 1 az ellenzéknek jut. A koalíciónak nem tagja a Magyar Koalíció pártja. Bugár Béla elnök szerint pártjával nem lehetett volna eljátszani azt, amit a koalíció pártjaival majd lehet, de mindent megtesznek, hogy a magyar érdekek ne sérüljenek.
Az a több mint 1000 államigazgatási alkalmazott, akit mi magyarként helyeztünk ezekre a posztokra, ezeknek a nagy részét valószínűleg fogják cserélni. Tekintettel arra, hogy ha megnézzük, hogy a bennünket, a szlovákia-magyar kisebbséget érzékenyen érintő minisztériumok, mint az oktatási, mint a kulturális minisztérium, vagy pedig a kormány kisebbségekért felelős alelnöke, ez mind eléggé nacionalista kézbe került, akkor ez jelenthet némi veszélyt.
Még szinte meg sem alakult az új pozsonyi kormány, de az európai szocialisták már is aggodalmuknak adtak hangot. Közös levelükben azt írják az új kormányfőnek, hogy koalíciós partnerei közül legalább az egyik nem tart tiszteletben alapvető demokratikus értékeket, köztük az etnikai kisebbségek jogait. Az új szlovák miniszterelnök első útja holnap Strasbourgba vezet.
22 milliárd euró, vagyis mai áron átszámolva több mint 6100 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a következő 7 évben. Az Európai Parlament Strasbourgi ülésén elfogadta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi, hogy 2007. január 1-től elkezdődjenek a kifizetések. Elsősorban környezetvédelmi beruházásokra, útépítésre, munkahelyteremtésre, városrendezésre, illetve akadálymentesítésre érdemes pályázni az Uniótól.
Az alkudozásnak vége. Az Európai Unió összesen 308 milliárd eurót oszt szét a legszegényebb tagállamok között a következő 7 évben. Ez a teljes uniós költségvetés több mint harmada. A legtöbbet azok a régiók kaphatják, amelyek egyfőre eső GDP-je nem éri el az uniós átlag 85%-át. Ebbe a kategóriába tartozik gyakorlatilag mind a 10 új tagállam, köztük Magyarország is. A pénzekért a fejlesztésekre és felzárkóztatásra szolgáló alapoknál kell majd pályázni. A 7 éves költségvetési megállapodás szerint Magyarország 22 milliárd euróhoz juthat. Ennek harmadát költheti infrastruktúrális, valamint környezetvédelmi beruházásokra, tehát például út vagy metróépítésre. Regionális fejlesztésre 10 milliárd, szociális projektekre, például a diszkrimináció elleni küzdelemre pedig 4 milliárd euró juthat. A pályáztatás fontos eleme, hogy a strasbourgi parlament által elfogadott jogszabály lehetővé teszi a visszanemtérítendő áfa elszámolását. Az eurómilliárdok azonban csak akkor érkeznek meg Magyarországra, ha a vállalkozások, magánszemélyek, önkormányzatok és egyéb szervezetek jól pályáznak.
El kell dönteni, melyek a honvédség legfontosabb feladatai, és ezeket a területeket kell fejleszteni. Erről a miniszterelnök beszélt a Magyar Honvédség értekezletén. Gyurcsány Ferenc szerint a NATO-n belül is meg kell találni azt, amiben a legjobbak lehetnek a magyar katonák. A kormányfő fontosnak nevezte azt is, hogy Magyarország folyamatosan tartsa fent külföldi misszióit.
Katonai tiszteletadással fogadták a miniszterelnököt, aki azonban gyorsan rátért a szigorú tényekre. Gyurcsány Ferenc azt mondta, szűkíteni kell a hadsereg kapacitásait, meg kell határozni a legfontosabb feladatokat, és azt kell erősíteni, amiben a magyar honvédség a legjobb lehet a NATO-n belül. Ilyen terület a víztisztítás vagy a biológiai labormunka. Fontos a nemzetközi jelenlét is, például a Balkánon vagy Afganisztánban, még ha veszélyes is.
Az én kormányom mindig amellett fog érvelni, közéletben, a politikában, a parlamentben, hogy Magyarországnak vállalnia kell, hogy ezekben a missziókban részt vegyünk.
Ez mintegy 1000 katona folyamatos külföldi munkáját jelenti. Az értekezlet után a nemrég kinevezett tárcavezető bemutatta a minisztérium új vezetését és beszélt a tervekről. Szekeres Imre azt mondta, 2 hónapon belül megszüntetik a párhuzamosságokat. Például összevonják a most működő 4 pénzügyi szolgáltatót és központosítják a logisztikai feladatokat is. Augusztustól a minisztérium 11 főosztállyal és 490 emberrel működik tovább.
A ma ott dolgozók egy jó része más beosztásba kerül, más területen kap munkát, más szervezeti egységben, és lesznek olyanok, akik vagy nyugdíjazás folytán, vagy másokból távozni fognak a minisztériumból.
A tervek között szerepel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola összevonása, illetve a katonai egészségügyi intézmények központosítása is.
Sem a több biztosítós rendszer, sem a vízidíj bevezetését nem támogatja a Fidesz. Mikola István szerint az intézkedéseknek főként az idősek esnek majd áldozatul. Koruk miatt ugyanis egy társaság sem köt majd velük biztosítást, orvoshoz pedig a vízidíj miatt nem jutak el, mivel minden egyes vizsgálatért nem tudnak fizetni. Az MSZP szerint a Fidesz a szokásos riogatási technikáját követi. Kökény Mihály szerint ugyanis egyelőre még döntés sem született arról, hogy egyáltalán bevezetik-e a vízdíjat. A kormány intézkedései ellen tüntettek a parlament előtt. Az egész délután tartó demonstráción transzparensekkel és zászlókkal vonultak fel a tiltakozók. A tüntetők szerint a Gyurcsány kormány intézkedései ellentétesek mindazzal, amit a szocialisták a választási kampányban ígértek. Csak a társadalom, a pártok és a vállalkozók összefogásával rendezhető a magyar gazdaság helyzete a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke szerint. Demján Sándor azt mondta, az államnak a munkabérek 42%-át kellene elvonnia adó és járulékként a mostani több mint 60% helyett. Akkor nem kellene a kormánynak például gázkompenzációt fizetnie. Úgy vélte, fel kell emelni a nyugdíjkorhatárt, és felül kell vizsgálni a rokkant nyugdíjakat is. Demján Sándor bejelentette, hogy a következő 5 évben 8 milliárd forintot fordít hátrányos helyzetű fiatalok tanulásának támogatására. Az egyház is adjon áfás számlát a szolgáltatásairól, és a papok, szerzetesek is ugyanúgy fizessenek jövedelemadót, mint bárki más. Ezt a szocialisták hívő tagozata javasolja. A keresztény demokraták tiltakoznak, az egyházak pedig nem nyilatkoznak. Azt mondják, az egyházi szertartás hitéleti és nem gazdasági tevékenység. Központilag pedig a járulékokat és a jövedelemadót is befizetik papjaik után.
Misét mondatni éppen úgy hitéleti tevékenység, mint esketni vagy keresztelni.
Én téged megkeresztelek.
Ezeket a szertartásokat adóztatná meg az MSZP hívő tagozata. Ők azt mondják, gazdasági tevékenységről van szó, mert ezeket a szolgáltatásokat megrendelik és fizetnek is értük a hívők. A fizetséget stóladíjnak nevezi az egyház, ami elvileg önkéntes adományt jelent. Egy-egy plébánia azonban még az interneten is közzéteszi árlistáját. Ezek szerint a temetésért önkéntesen 10 000, a gyászmiséért 1500 forintot kell adni. Az esküvő és tóladíjat még a ceremónia előtt egy hónappal be kell fizetni. A hívő szocialisták átalakítanák az egyház személyi jövedelemadó bevallását is, a kereszténydemokrata képviselők tiltakoznak.
A vallásos emberek vallási meggyőződését mélyen sértő, amikor kívülről akarják meghatározni, hogy mi a hitéleti tevékenység.
Éppen ezért arra kérik a szocialistákat, hogy határolódjanak el a hívő tagozat tanulmányától, amelyben többek között áfás számlát kérnének a ceremóniákról.
Mi ilyet nem kértünk a hívő tagozattól, de egyébként sok sikert kívánok a munkájukhoz.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közölte, hogy a papok és a szerzetesek után a járulékot központilag fizetik. Arra viszont nincsenek felkészülve, hogy az egyházat vállalkozásban működtessék, mert ehhez minden plébánián egy könyvelőt is kellene tartani. Az adóhivatal mégis szigorítana.
Az egyházakhoz elég sok pénzeszköz kerül viszonylag alacsony dokumentáltsággal. Ezeknek a pénzeszközöknek a követhetősége az mind adózás, mind az egyház szempontjából is fontos dolog.
Jövőre a kötelező elektronikus adatszolgáltatással az egyházaknak is ugyanolyan személyi jövedelemadó bevallást kell készíteniük, mint bárki másnak. Kivétel ez alól a katolikus egyház. Amíg 1997-ben kötött úgynevezett vatikáni szerződés ugyanis lehetővé teszi, hogy továbbra is központilag egytételben fizet az egyházi személyek jövedelemadóját.
Útdíjat vezetett be az egyik fővárosi kerület a 12 tonna feletti járművekre. A minimum tarifa 4000 forint, de lehet akár 62000 forint is havonta. Egy másik kerületből ugyanakkor 14 útszakaszról tiltották ki a 7,5 tonnás kamionokat. A döntést mindkét esetben azzal indokolják a polgármesterek, hogy évente milliárdos károkat okoznak a nehéz gépjárművek a kerületi utakon.
Folyamatosan előznek a kamionok az M0-áson, de legalább nem mennek be a környékbeli településekre. Júliustól már Pest-Szentlőrincről is kitiltották összesen 14 főútról a kamionokat. A polgármester ettől a légszennyezettség csökkenését és kevesebb hibát vár.
Az biztos, hogy az anyagi kár, ha úgy tetszik, nagyon jelentős volt, de ami az életminőségbe vagy a nyugalmas életvitelbe okozott kár, az nem is lehet igazán pénzzel felmérni.
A 11. kerületben júliustól a 12 tonna feletti kamionok csak útvonalengedéllyel közlekedhetnek a kerületi kezelési utakon. Az útvonal hozzájárulást egy napra, vagy maximum 30 napra adja ki az önkormányzat.
Akinek nincs itt dolga a kerületbe, ilyen járművel, az ne jöjjön be a kerületbe. Akinek itt van dolga, az persze jöjjön be, de járuljon hozzá az útnak az állagának a megóvásához.
Csak a nyomtatvány 2000 forintba kerül, plusz még az útdíjat is meg kell fizetni, ami egynapos engedélynél 2 és 8500 forint között van. 30 napra viszont legalább 10 000, de akár 60 000 forint is lehet.
Egy hete 100 000 számra pusztulnak a méhek Németkíren és a környező községekben. A több mint 600 méhcsalád 70%-a már elpusztult. A szakemberek szerint nincs megoldás. A teljes állománykárba veszett. A kár már most több millió forint.
Ennyi hulla, és ez nem egy lapát, ez már a harmadik.
Zsákszámra hordja el ez a termelő a döglött méheket. Ezen a telepen nem csak egy egész kaptár pusztult ki, de még a mézet sem merik felhasználni.
A lépeket el kell dobnunk, a mézet el kell dobnunk valószínű, a következő hordás kiesésünk és a fertőtlenítés, amit még nem tudjuk, mibe fog kerülni.
Ezek a bogaraknak még mindig teljesen koordinátlan a mozgásuk, még mindig vergődnek.
A helyiek szerint a vegyszer miatt. A fák levelein még látszik, hogy ott is permeteztek, ahol a méhecskék gyűjtik a mézet. A vegyszer azonban nem csak a kártevőket, hanem a méheket is megmérgezte. Az elmúlt napokban többen fordultak orvoshoz méhcsípéssel, a szakemberek szerint azonban nincs ok félelemre.
Önmagában véve nem a külsőleg rákerült anyag okozhat veszélyt az ember számára, hanem maga a méhnek a mérge.
De az is csak akkor, ha valaki allergiás a méhcsípésre, vagy egyszerre sok méhecske támadja meg. Eddig egyébként több tízezer méh pusztult el Paks környékén. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A méhészek akkor kapnak kártérítést, ha kiderül, ki a felelős a tömeges pusztulásért.
Egy odapirult csirke szondé akár egy enyhén megégett pirítós is okozhat rákot. A cigaretta a legveszélyesebb. Eddig csak a férfiaknál volt vezető halálok a tüdőrák, ma már a nőknél is az.
Itt ez egy fehér folt, amelyik egy előállapot, egy daganatot megelőző állapot, és ennek talaján alakul ki itt oldalt, ez a piros rész, ez a már a szájüregi daganat.
Ez pedig egy elrákosodott tüdő, a fehérnyél mutatja, hol alakultak ki áttétek, ez a legelterjedtebb ráktípus.
Világszerte daganatos halálozásban a férfiak között elsően a tüdőrák okozta halálozás áll, míg nőknél országonként változó módon, de egyre inkább az emlőrák okozta halálozást átveszi első helyen a tüdőrák okozta halálozás.
Azért, mert egyre többen dohányoznak, a megbetegedések 90%-át ugyanis a cigaretta okozza. De egyre nagyobb gondot jelent ez is. Budapest egyes részein havonta például többször is nagyobb a levegő szénmonoxid tartalma a megengedettnél.
100 daganatos betegséget veszünk alapul, mondjuk 100 daganatos halálozást, akkor azt lehet mondani, hogy 4 daganatos halálozásért felel a környezet.
És legalább ugyanennyiért a munkahely, mert hogy az is lehet káros, főként ott, ahol azbesztel dolgoznak.
Nézzük, mire szólt a keddesti híradó. Államfő továbbra sem konzultál a legfőbb ügyész személyéről, a koalíciót nem sürgeti semmi, hogy megszavazza az újabb jelöltet. Vizsgálat indult egy hódmezővásárhelyi cégnél, hogy valóban élve daráltak-e le madárjunk lezárt csirkéket. Megalakult az új szlovák parlament, a kormányban magyar ellenes pártok is kaptak tárcákat, az uniónak fenntartásai vannak. Egy hete 1000 számra pusztulnak a méhek Németkéren és a környező községekben, a kár több lehet 100 millió forintnál is. Mindjárt jön, amit önök kértek, előtte sport és időjárás jelentés, aztán 11 órakor Kis Gabi várja önöket egy újabb híradóval. Köszönöm figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra!
Amíg dúl a költségvetési és a gazdasági háború, az áfa, adó, megszorítási és növekedési vita. Közben szépen lassan haladunk az 56-os forradalom 50. évfordulója felé, úgyhogy még mindig nem tisztáztuk és nem beszéltük ki igazából a sok-sok kérdést és a sok indulatot. Mi volt ez a forradalom egyáltalán, kik csinálták, mi volt a célja, ki méltó az örökségére? Erről beszélünk ma a 2021-ben, 9 óra után néhány perccel várom önöket.
Borzalom, mondja egy szanki állattenyésztő, a Földművelésügyi Minisztérium viszont cáfolja, hogy élő állatokat daráltak volna le a hódmezővásárhelyi fehérje feldolgozóban. Jó estét kívánok! Este utána járunk, mi történt és hogyan pusztították el a madárinfluenzával veszélyeztetett házi szárnyasokat. Itt lesz a feldolgozó cég igazgatója és a fő állatorvos is. Aztán ki mellette, ki ellene. Az egyetemisták elutasítják, a rektorok pártolják a fejlesztési rész hozzájárulás bevezetését. Este 10-kor vita a tandíjról. Várom önöket.
A kampány vége, de a közélet meccsei nyáron is folytatódnak. A lényeg minden este 10-kor az Estében.
Az Este a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
Az ínyem.
Te
tessék, próbáld ki az egyik blendamedet, amelyet a természet ihletett.
A fogmosás eukaliptusz zsáját és kamillát tartalmazó fogkrémmel segít megőrizni a fogíny egészségét. Természetes mosoly holnap is. Itt a Blendamed új citromos változata, amely segít visszaállítani a fogak természetes fehérségét.
Megáll az idő. Praktikummal 0 forintos percdíjért beszélhetsz az 5. perc után. Az MMS képes Siemens A31 praktikumkártyás csomaggal csak 10.980 forint.